Jó reggelt kívánok, kedves barátaim! Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit ma reggel. A Kidusin traktátus 78-as lapját fogjuk ma tanulni. És mindenek előtt, ahogy az utóbbi három hétben, minden alkalommal most is azzal kezdeném, hogy szívünk és imáink a Izraelben vannak, és különösen a terroristák által túszul fogva tartott 237 túszsal, köztük, igen, eddig azt hitték, hogy 220, most már 237. Köztük sok túsz, mármint sok gyerek, asszony, idős ember. Imádkozunk értük, hogy mielőbb szabaduljanak ki. Imádkozunk a békért. És a ma reggeli tóra tanulást is ennek a nemes célnak szenteljük. Szeretném mindenkinek jelezni, hogy pénteken történt egy kis technikai malőr. Nem vettük észre, hogy 20 percen keresztül nem lehetett hallani az adást a közvetítésben. Lemerült a mikrofon. Jobban fogunk most már erre figyelni. Bárhogy is legyen, a lemaradt részt azt pótoltuk a hétvége során, és hamarosan a YouTube-ra már így fog felkerülni. Valamint volt egy pár kimaradt rész, ezek is felkerültek, vagy fel fognak kerülni hamarosan a YouTube-ra, úgyhogy mi most a 78-as lapon folytatjuk, és továbbra is a halal és a halala a kohénokra tiltott házasságok szabályairól lesz szó. Kohaniták a papitörzs tagjai, akiknek extra szentséget kell tanúsítaniuk sok minden tekintetében, így a házasság tekintetében is, és egy kohén nem vehet el egy elvált nőt, nem vehet el egy betért nőt, nem vehet el egy szemérmetlen nőt. A szemérmetlen nő itt azt jelenti, egy olyan nőt, aki korábban egy tiltott házasságban élt. A főpapnál pedig hozzájön mindehez a almona, az özvegynő is. A tilalomnál, amikor a Tóra megfogalmazza, hogy ne vegye el, akkor az egyik helyen azt mondja, lo yikach, ne házasodjon vele, ne vegye el. A másik helyen pedig azt mondja, lo yechalel, ne szentségtelenítse meg. És a bölcseink úgy értelmezik, hogy itt két dologról is szó van, egyrészt magáról a házasságról, másrészt a a nemi együttlétről, a nemi viszonyról. Erről lesz most szó a következő részben. Na, Rav Yehuda, Kohen Gadol bál monna Leukestein. Azt tanította Rav Yehuda, hogy a főpap, ha egy özvegyel van, akkor két tilalmat is megszeg, két dolog miatt is jár neki a büntetés, ami egy málkusz, azaz botütés. Achas mishum lo yikach, va achas mishum lo yechalel. Egyrészt azért, mert az van írva, ne vegye el, hogy özvegyet ne vegyen el a főpap. Másrészt azért, mert az van írva, lo yechalel, ne szentségtelenítse meg. Vagyis, tehát mind a két dolog, mind a házasság, mind a nemi együttlét, az egy-egy tilalom szegés, és ezért egy-egy büntetés járna érte. Azt mondja, Talmud, Lilkin, Nami, Mishum, Lehi, Halel, Zároly. Azt mondja, tehát van még egy tilalom, és amiatt is kaphatna büntetést, az is írva van, hogy és ne szentségtelenítse meg nemzetségét. Hát akkor azért jár egy harmadik, ugye van egy házasság, egy együttlét, és hogy ne szentségtelenítse meg nemzetséget. Azt mondja, Talmud, még már biasz, és lőjga már biaszaj, arról van szó, akkor mondja a Talmud, akkor mondja a Rav Yehuda, hogy kettő jár neki, ha csak elkezdte, de nem fejezte be a nemi együttlétet. Ha befejezte az egy nemi együttlétet, akkor bizony három jár neki. Hogy felébredt a Pisti? Hogy így felébredt? Ugye, Ugye azt hiszem, hogy ebben a traktátusban erre részletesen volt szó, hogy a nemi aktusnak milyen fázisai vannak. Tehát a behatolás nem volt teljes, ez nagy gyakorlatilag ezt jelenti. Oké. Okay. Amíg ezt itt a hallgatóság feldolgozza, addig mi megyünk tovább. Masszív rava, al mondog, russon laik, emisum snei sémusz, máj láb snei sémusz, veszul laik. Azt mondja, hogy lehetséges ez, hogy kétszeres büntetést kap, egyet azért, mert elvette feleségül, egyet pedig magáért, a nemi viszonyért. De azt tanultuk a Mákó traktátusban, hogyha valaki elvesz egy nőt, egy főpap elvesz egy nőt, aki egyszerre elvált és egyszerre özvegy, hogyan lehetséges ez, hogy egy első fértől elvált, aztán a következő fértől megözvegyült, és most elveszi a főpap, akkor ott két tilalom van, ugye a főpapnak nem szabad elvennie sem egy elvált, sem egy özvegynőt. Tehát akkor egy házassággal két tilalmat szeg meg, akkor hány büntetés jár neki? Mi sum snei sémois? Két tilalom miatt jár neki büntetés. My love, snei sémois feszullaj? Ezek szerint két tilalomért jár neki büntetés, és nem több. Az akkor szemmegy azzal, amit te mondasz, hogy alapból is mindegyikért kettő járna, egy azért, mert elvette, egy azért, mert együtt voltak. Azt mondta, hogy la, és né, sémois, az el, és né, sémois, az el. Nem, ezt nem így kell érteni, úgy kell érteni, hogy két büntetést ezért is, két büntetést azért is. Tehát összesen négy büntetést kap, ha egy elvált és özvegy asszonyt vesz el. Mind a két tilalomnál van, mind a két szabályszegés, mind a házasság, mind az együttlét. Jaj, émi, széif, a grusa, a haluca, én, a hájav, elállálhász. Azt mondta, na jó, de hát ennek a brájtának a végén azt olvassuk, hogyha viszont elvett egy elvált és egy haluca nőt. Ugye mi a haluca? Az a nő, akinek volt egy sógorházassági obligója, és azt feloldották, hogy halicával felmentést kapott. Mind a kettő ugyanúgy tilos a kohénra. Akkor ott viszont csak egy büntetést kap. Akkor ez mit jelent? Tehát nem egy büntetést kellett volna, hogy kapja, hanem kettőt. Értsük, ugye a maga, a haluca, az csak egy rabinikus tilalom a kohénra, mert a kohén tilalma az az elvált nő tilalma, de a haluca az nem egy igazán elvált nő, ott feloldást kapott a sógorházassági obligó alól. Nem mindenki, akkor miért azt mondja, hogy egy büntetést kap, kettőt kellett volna, hogy kapjon az elvált nő házasságára és az elvált nő nemi együttlétére, azt mondtam, aki kamanén hája vele áhász, ula ojlom sné sémois, úgy kell érteni, hogy egy dologért kap két büntetést. A elvált nőnek a házasságért, és az elvált nőnek a nemi együttlétért. Azt mondja, hogy a haluca darab banon, és a miért a haluca, aki a sógorházasságból felmentett nő, aki hozzámegy egy kohénhoz, az csak egy rabinikus tilalomba. Ha tánya, grusa, éni, ella, grusa, haluca, mi nány, tamud, leimárve, isa, azt mondtam, hogy azt tanultuk egy brájtában, hogy ha azt gondolnád, hogy csak az elvált nő tilos a kohénra, akkor tudd meg, hogy amikor a Tóra azt mondja, hogy issa grusa me issa loi kahu, és egy nőt, aki férjétől elvált, ne vegyenek el, mármint a papok, az és kötőszó az arra utal, mondja a brájta, hogy nem csak az elváltat, hanem az elválthoz hasonlóan a sógorházasságból, obligójából feloldottat sem veheti el. Ebből mit látok, hogy a Tóra utal arra, hogy nem lehet elvenni. De azt mondja, Talmud, mit rabban, amikor azt mágta be álma, ez csak egy rabinikus csillalom, a Tóra idézett szövege pedig csak egy ilyen plusz támaszként van ott, nem azért, mert valóban így tilos lenne. Oké. Okay. Kedves barátomak, most térjünk oda-vissza, hogy mondjuk egy kohén nem vehet el egy elvált nőt, ugye? És mit mondtunk, hogy itt két tilalom is van. Nem veheti el, és nem lehet vele együtt. Mi van akkor, ha csak elvette, de nem volt vele együtt? Vagy mi van akkor, ha együtt volt veled, és nem vette el? Akkor az probléma, vagy sem? Szerintetek? Nem, lehet, hogy úgy volt vele. Az akkor minősége állásnak, hogyha házassági céllal volt. Nem volt házasság, ez egy múló, ez egy múló, hogy mondják ezt? Alkalmi kapcsolat, hogy mondják? Alkalmi viszony, alkalmi kaland. Tehát, hogyha egy alkalmi kaland volt, és csak együtt voltak, de nem voltak házasok, vagy házasok voltak, de nem voltak együtt, akkor mi van? Amire báje kidés, boál, kidés lajke, boál lajke. Kidés lejk misem lejk, akbál lejk misem lejk hale. Azt mondta Abája, ha elvette, akkor jár neki egy büntetés, ha együtt volt vele, jár neki egy büntetés, mindegy, hogy külön-külön volt-e. Miért? Mert egy, a szövegben egy tilalom erre vonatkozik, egy tilalom arra vonatkozik. Rave amár boál lojke, loj boál én lojke. Rave azt mondja, nem. Csak akkor jár neki két büntetés, és bármilyen büntetés, ha elvette, és utána együtt is volt vele. Miért? Misumdik szívle jikach, vagy halel, mert a szövegben egy együtt van írva. Ne vegye el, és ne szentségtelenítse meg nemzetségét. Magyarul akkor az elvétel azért tilos, hogy utána ne legyenek együtt. Tehát ha nem voltak utána együtt, akkor nem jár neki büntetés, csak azért, mert elvette. Mátám le jikach, misumdik szívle jikach, mi az oka annak, hogy nem szabad elvennie, hogy utána ne szentségtelenítse meg? Istint? Akkor Rave azt mondja, hogy ugyan két büntetés jár neki akkor, hogyha elvette, és utána együtt is volt vele, de ez a két büntetés, ez csak akkor jár, ha mind a kettő dolog megvolt, el is vette, és utána együtt is voltak. Mojdá bájjeb, máhzirkus asszaj, simkidés fölöj, boás, én a lojke. Most a bája mit mondott? Ha elvette, már jár neki büntetés. Ha együtt voltak, már jár neki büntetés. Ha elvette együttlét nélkül, vagy együtt voltak házasság nélkül, ugyanúgy jár neki büntetés. Van egy hasonló eset, ahol a Tóra arról beszél, hogy tilos elvenni valakit, és ott a bája is egyetért, hogy az csak akkor jár büntetéssel, hogyha együtt is voltak. Attól még, hogy elvette, attól még nem. Melyik ez? Máhzirez grusosszai, ki visszaveszi az elvált feleségét. Úgy tudjuk azt, van egy érdekes szabály a Tórában, hogyha valaki elvál a feleségétől, akkor alapból micva újra házasodniuk. De hogyha az asszony együtt volt egy másik férfivel közben, tehát hogy a válás után körbenézett másutt is, akkor, vagy mondjuk hozzáment valaki máshoz, akkor utána tilos visszavenni. Mit mond itt a Tóra? Azt mondja, hogy ne vegye vissza. És itt nem teheti meg az első férj, aki elküldte őt, hogy ismét visszavegye magának feleségül. Ezt mondja a Tóra, Mózes 5. könyv 24-es fejezet. És mit értelmeznek itt a bölcsek? És im kides filoi baal einelöike, hogy itt a tilalom az arra vonatkozik, hogy elvette feleségül, és utána együtt is volt vele. Tehát, hogyha elvette feleségül, visszavette feleségül, de nem volt vele együtt, akkor nem jár neki egyáltalán büntetés. Még a bája is egyetért ezzel. A másik oldalról, majd a rabbi könyv gondolbál mondasim, balve lőj kidéselőike, lőj hálal zárbám a rechman, de bárjú hílel. Rave pedig a másik végén egyetért azzal, hogy ha egy főpap egy özvegyet tartott fönn viszonyt, akkor is, ha nem vett el, akkor is jár neki büntetés. Kezdjük előről. A kérdés az volt, hogyha van egy házassági tilalom, akkor alapból van egy házassági tilalom, meg egy vele járó nemi viszonyra vonatkozó tilalom. A bája azt mondta, hogy ez két külön tilalom. Ha elvette, és nem volt vele együtt, akkor is jár neki büntetés. Ha együtt volt vele, és nem vette el, akkor is jár neki büntetés. Rave azt mondta, nem, ez együtt van. Ha elvette, és utána együtt volt, akkor jár neki büntetés. De ha csak elvette, és nem volt vele együtt, vagy csak együtt volt, és nem vette el, akkor nem jár neki büntetés. Pillanat, hogy milyen vég. A bája és Rave ezen a véleménye vannak. De van két kivétel. Az egyik irányba a kivétel az a, aki visszaveszi az elvált feleségét, hogy ott a bája szerint is csak akkor jár büntetés, hogyha elvette, és együtt volt vele. A másik végletem pedig, ha egy főpap együtt van egy özvegyel, akkor Rave szerint is jár neki büntetés, annak ellenére, hogy nem vette el. Igen, Gábor, kérdés volt. Kit? Az özvegynőt. Miért? tisztázom. Tehát alapból itt nem arról beszélünk, hogy mit kell csinálni, hanem hogy valami történt, akkor mi van. Tehát arról van szó, hogy ő elvette, és nem volt vele együtt. Most mindegy, hogy kötelező együtt lenni, vagy sem. Ez első. A másik, hogy egy tiltott házasságról, egy tiltott, de érvényes házasságról van szó. Tehát, hogyha elvette a főpapa az özvegyet, ami egy tiltott dolog lenne, akkor tilos neki vele együtt lenni. Nem, miért? Pont arra hogy ez két tilalom. Te úgy vagy vele, ha már lúd, akkor legyen kövér, nem? Oké. Így van. Most nem ma idén, mert Márcikus azt mondja, hogy simba áll vele, hogy kidesen el őket, de lehet, hogy kuchin azt mondja, és ugyanígy egyetértenek mindketten abban, hogyha valaki visszavette a feleségét, és de nem házassággal, hanem csak együtt volt vele, akkor ugyancsak nem jár neki büntetés, mert a tórai tilalom arra vonatkozik, hogy visszavegye feleségként, és utána együtt vannak. De ha csak együtt vannak, akkor arra az a tilalom nem vonatkozik. Egy másik kérdés, hogy tilos egy nővel együtt lenni, nő és egy férfi nem lehetnek együtt házasság nélkül, de nem az nem egy olyan súlyos tilalom, mint amiről itt szó van. Kedves barátom, szerintetek mennyi ideig tartana ezt innen elmozgatni? Csak azért, mert a táblára... Hogy? Megtennétek? Köszönöm szépen.
Csak a háttér nem kell, ilyen.
Igen, mert a táblát szeretném használni.
Úgy, mit ki? Ahogy, húzza arra.
Szép.
Ja, jó. Oké.
Jöjjek én is. Köszönöm szépen, imád tökéletes, le is lehet rakni. Skajach. És akkor most a táblát kell csak bedugni. Oké. Okay. Köszönöm szépen a segítséget, nagyon hasznos volt. Oké. Okay. Oké, okay, kedves barátaim. Ugye egy Misnában azt tanultuk, hogy van a holol fogalma. Ha egy kohén elvesz egy olyan nőt, akit nem vehetne el, akkor a gyerek halal lesz. Ami azt jelenti, hogy, nem, hogy ő már nem számít kohénnak. Ugye? A lány, ha lány születik belőle, akkor az halala. Ugye ez a fiú, ez a lány. Halala. Mit jelent az, hogy egy halala? Hogy ő egy kohénnal megint csak nem házasodhat. Tehát egy olyan gyerek, egy olyan lány, aki egy kohén apukától és egy rá, a kohénra tiltott nő házasságából születik, az halala, és az egy másik kohénhoz nem mehet hozzá. Oké? Okay? Eddig stimmel. Van egy másik szabály, hogy egy kohén nem mehet hozzá egy gér nőhöz. Ugye? Eddig is stimmel? A kérdés az az, hogy egy kohén hozzá mehet-e egy gér férfi és egy sima nő gyerekéhez. Tehát gér gyerek. Világos a kérdés? Ugye a gér az a betért. Tehát akkor a gér, mit mondott Rabbi Yehuda? Itt külön négy vélemény van. Okay? Rabbi Yehuda azt mondta, hogy egy gér nő, egy gér férfi és egy izraelita nő, nő gyerekéből született gér lány, nem. Az még gérnek számít, és nem mehet hozzá a kohénhoz. Oké? Okay? Eddig stimmel? Tehát Rabbi Yehuda mit mondott? Leírjuk ide a négy véleményt. Rabbi Yehuda azt mondta, hogy egy gér férfi és egy izraelita nő lánya az tilos a kohénnal való házasságra. A következő vélemény az, próbálom felidézni, de emlékszem fejből, hogy kinek volt a és az utolsó volt Rabbi Yossi. Igen. A következő vélemény az volt Rabbi Lazar ben Jákoiv. Ő azt mondta, hogy csak egy gér férfi és egy gér nő lánya az, aki nem mehet hozzá egy kohénhoz, de ez hozzá mehetne. Rabbi Yossi véleménye az volt, hogy egy gér férfi és egy gér nő lánya az hozzá mehet egy kohénhoz, viszont egy gér nő, ha fiatalabb volt, így jelölik, mint 3 éves, akkor sem mehet hozzá egy kohénhoz, és Rabbi Simon ben Yochai pedig azt mondja, hogy egy gérnő, ha fiatalabb volt, mint 3 éves, akkor hozzá mehet a kohénhoz. Ezekre vissza fogunk térni, ennek mi az értelme. Most egyenlően nézzük az első 3 véleményt, amiben az első, amit Rabbi Huda mond, hogy mivel egy gyajresz, tehát egy gérnő nem mehet hozzá egy kohénhoz, ha valakinek gér az apukája, hiába izraelita az anyukája azt, és ott születik egy lány, akkor az ugyancsak nem mehet hozzá egy kohénhoz. Oké? Okay? Először most ezt a véleményt fogjuk nézni. Rám Júda, hogy miért bászger zahar, ke bász halal. Miért mondja ezt Rám Júda? Mert van egy másik szabály, amit tanultunk, hogyha van egy halal, volt egy kohén, akinek volt egy felesége, akivel nem házasodhatott volna. Abból született egy fiú, aki halal. Ez a halal hozzámegy egy nőhöz, akivel nyugodtan házasodhatna, és abból születik egy lány. Akkor az a lány, az továbbra is halala, amely azt jelenti, hogy ő egy kohénhoz nem mehet hozzá. Világos? Tehát ha valakinek egy lány, akinek az apja egy halal volt, tehát egy olyan házasságból született, ahol egy kohén egy olyan nővel házasodott, akivel nem házasodhatott volna, akkor az a lány halala, aki nem mehet hozzá egy kohénhoz. Mit mond Rabbi Yehuda? Ugyanúgy, ahogy a halal hiába házasodott egy teljesen rendben lévő izraelita nővel, az abból született lány nem mehet hozzá a kohénhoz, ugyanúgy egy gér, hiába százasodik egy izraelita nővel, az abból született lány nem mehet hozzá egy kohénhoz. És stimmt? Velem vagytok még, vagy elvesztettetek? Tányi Rabbi Judai, mert bász ger zahar, ke bász halal zahar. Tanultuk egy brájtában, hogy a férfi ger lánya, az ugyanolyan, mint a férfi halal lánya. Ve hadin na iszein, miért? Má halal se balme tipok séra. Bitai pszula, ger se balme tipok pszula, inadin se bitai pszula. Akkor mihez hasonlítja, mit mond Rabbi Juda? Vagy túl messze vannak ezek egymástól. Kicsit összehúzzuk őket, hogy ugye ő ezt az esetet hasonlítja össze ezzel az esettel. Ugye? Ez a két hasonlóság. Bász gér zahar, egy gér férfinek a lánya ugyanúgy nem mehet hozzá egy kohénhoz, mint egy halal férfinek a lánya. És miért? Mert a halal férfi lányáról tudjuk, hogy nem mehet hozzá. Ez a Tórából kiderül. Akkor mit mondok? Itt van egy kálva hajmer, van egy könnyebbről és súlyosabbra való következtetés. Ha a halal, aki maga nöjlöd, mert tipak séra, egy kóser csebből nemzett, és mégis a lánya nem mehet hozzá egy kohénhoz, akkor a gér, aki amikor nemzett, akkor még nem kóser csebből nemzett, akkor pláne, hogy az ő lánya nem mehet hozzá egy kohénhoz. Ez a kálva hajmér, amit Rabbi Huda mond. Erre azt mondja a Talmud, mákha halas, kenyiszére, azt mondja, báveira. Azt mondja, állja meg, azt mondja, kóser csebből nemzet, nem, azért megfoghatatlan. De a gér, akinek a szülei kik voltak, ha most felmennénk egy nemzedéket, ezt most innen kitöröljük, mert zavar minket, ha felmennénk egy nemzedéket, akkor kiderülne, hogy a gérnek a szülei kik. Egy pogány férfi és egy pogány nő. Egy pogány férfi és egy pogány nő házasodhat egymással? Igen. Skaja. Mazel tov. Viszont egy kohén férfi és egy izrael, és egy mondjuk egy elvált nő házasodhatnak egymással? Nem. Hát akkor ugye ne mondd azt, hogy a, ne azt mondd, hogy a halal az enyhébb, mert ő egy kóser csebből született, és a gér az a súlyosabb, mert ő egy nem kóser csebből. Pont fordítva. A halal az egy tiltott viszonyból született. A gér viszont nem egy tiltott viszonyból született. Értitek? Azt mondja a Talmud, könyén gadolbál mondani a hiák. Azt mondja, oké, akkor mondok neked egy másik esetet. Itt van a főpap, és annak a egy főpap, aki, tehát akkor ugye mi most az érvünk? Kicsit komplikált lesz, de mi most az érvünk, hogy ő egy megengedett viszonyból született. Bocsánat, nem ő, hanem ő. Ő egy megengedett viszonyból született, és ezért nem mondhatod azt feltétlenül, hogy a hozzám egy hogy a lánya az ugyanúgy tilos lesz egy kohénra. Mit mondtunk? Azt mondtam, most az legutolsó mondás mi volt, hogy lehet, hogy a halal lánya tilos egy kohénnal való házasságra, de miért? Mert a halal az egy tiltott viszonyból született. Egy tiltott viszonyból született ember lánya lehet, hogy tilos a halalra. Azt mondjuk, nem, nézd meg. Bocsánat, még egyszer. Egy tiltott viszonyból született ember lánya lehet, hogy tilos a kohénnal. Nem így a gér, aki nem egy tiltott viszonyból született. Szóval nem, én mutatok neked valakit, aki nem egy tiltott viszonyból született, és mégis a lánya tilos egy kohénra. Ki az? Egy kohén. Most ebben az esetben mondjuk egy fő kohén, egy kohén gadol, és egy elvál, és egy özvegy házassága. Ami ugye tilos. Az abból született lány, az halala, és tilos, hogy házasodjon kohénnal. Akkor itt van egy lány, akinek az apja nem egy tiltott házasságból született, és mégis tilos a kohénra, akkor nyugodtan mondhatom a gérnél is, hogy ő nem tiltott házasságból született, és legyen a lánya tilos ettől függetlenül a kohénra. Nem tudod bizonyítani, hogy csak azokban az esetekben tilos valakinek a lánya a kohénra, ha ő maga egy tiltott házasságból született, mert itt van a kohén, mondjuk ez esetben kohén gadol, és egy özvegy, akinek a lánya tiltott egy kohénra, annak ellen, hogy a kohén gadol nem egy tiltott házasságból született. Akkor mit csinálunk ilyenkor? Halal jöhiach. De hazadin, a cáda savva bem, se én a berejve kahol, afnámi avi, afnámi avi, ez a ges, én a berejve kahol, bitöjp szula. Tehát, tudjátok mit? Akkor várjunk csak. Akkor van egyszer ez az eset, meg van ez az eset. Ebben az esetben az ő apja nem tiltott viszony, az ő apja egy tiltott viszonyból született. Ebben az esetben az ő apja nem tiltott viszonyból született. Akkor, de mégis mind a két esetben a lány az tiltott a kohénra. Mi az, ami közös bennük? Az, hogy nem házasodhattak volna, se én nem berőjva kahol, szó szerint azt jelenti, hogy mind a kettőjüknél van valami, amivel kilógnak a nagy közönségből. Mi az, amivel kilógnak? Ő kilóg azzal, hogy az apja tiltott viszonyt tartott fönt. Ő kilóg azzal, hogy az apja tiltott viszonyt tartott fönt. Akkor a gér ugyancsak kilóg a nagy közönségből, más miatt, azért mert ő egy gér. Akkor mondjuk azt, hogy ugyanígy az ő lánya nem házasodhat kohénnel. És ez lenne a következtetés. Stimmt? Látom, hogy nektek se nem vagytok meggyőzve. Oké. Azt mondtam, hogy lőj téma könyv gondolban mondani, hogy már látsz a savam, nem csak én, és szállt hát a vére, azt mondom, hogy van egy elemi különbség. Ezen kettő, és e között. Hogy mind a kettőnél van valamilyen vétkes viszony a háttérben. Itt ugye az, amit te mondtál, hogy a nagypapa, itt pedig maga az apuka. A gérnél semmilyen tiltott viszony nincs, se a nagypapa, se ő, senki nem. Akkor nem lehet ebből a kettőből egy harmadikra következtetni, ha van egy elemi különbség a kettő ok, vagy a kettő hivatkozás, bocsánat, és a hivatkozott, vagy a kettő hivatkozása következtetett között. Ugye itt ennél a kettőnél van cádavéra, van valamilyen vétkes viszony, vagy a nagypapa, vagy az apuka szintjén. Itt meg nincs semmilyen vétkes viszony, tehát akkor nem lehet erre következtetni. Elaima mitzi risonyéhiach. Azt mondta, hogy jó, akkor van egy negyedik eset, amiből tudnék következtetni. Ez az első nemzedékes egyiptomi. Emlékeztek az egyiptomiak sok nemzedékére? Ja, ott mi volt a szabály? Az egyiptomi gér... Nem. Három. Kálmán. Kis ismétlés az. Hát. Tehát ugye mi a helyzet? Egy egyiptomi gér, egy egyiptomi első nemzedékes, egy egyiptomi második, de betér egy egyiptomi, ő az egyiptomi első nemzedékes. Az ő gyereke az egyiptomi második nemzedékes, az ő gyereke az egyiptomi harmadik nemzedékes. Az egyiptomi első nemzedékes házasodik egy másik egyiptomi első nemzedékesre, és ebből születik egy egyiptomi második nemzedékes. Ő házasodhat kohénnal? Kohénnal házasodhat? Nem. Pedig a szülei nem követtek el vétket, nincs itt semmilyen vétkes viszony, és mégse házasodhat Akkor nagyon jó, akkor bizonyítom neked, hogy nem csak akkor nem házasodhat valakinek a lánya Kohénnal, ha van valamilyen cádavéra, van valamilyen vétkes viszony a háttérben, mint itt, ahol valakinek a nagyapja, vagy mint itt, ahol valakinek az anyja, az apja, hanem olyan esetben is, amikor nincsen vétkes viszony a háttérben, mint az egyiptomi 1-es és 2-es esetén, akkor ebből tudnék arra következni, oh, oké, okay, akkor a sima gérnél is, hiába nincs vétkes háttér, mégis lehet tilos a házasság egy kohénnal, mert nem kell, hogy legyen a háttérben egy vétkes viszony ahhoz, hogy legyen. Halaljuk, vagy hazara din, nöjre Szásom, se én nem bírom a kahal, bitoj psula, áfanyi vesz a gés, én nem bírom a kahal, bitoj psula. Mála cáda savabem, se kém poiszlimbe biaszom. Azt mondta, hogy várjunk csak, de még mindig tudnék mondani valamit, amiben ez a három más, mint a negyedik. Mi ez a három? Hogy mind a három esetben, ha valaki maga a tiltott viszony, a tiltott viszonyban résztvevő nőt halalává teszi, szentségtelenné teszi. Például itt egy főpap elvesz egy özvegyet, akkor nem csak a lány lesz tilos egy kohénra, az özvegy utána elválik, vagy nem elválik, ha az özvegy utána újra megözvegyül a főpaptól, akkor ő maga sem házasodhat egy másik kohénnal. Mert maga a nemi viszony tiltottá teszi. Ugyanúgy itt is a halal és a nő, akivel házasodott, ha utána megözvegyülne ez a nő, akkor utána ő nem házasodhat egy kohénnal. Ugyanígy itt is, ha ez az egyiptomi, ez együtt van egy kohén, egy kohénnővel, egy kohénnal, nem, egy kohénnővel, hogy van? Ez az egyiptomi együtt van, bocsánat, nem. Együtt van egy sima izraelita nővel, akkor ez az izraelita nő, ha később megözvegyül, nem mehet hozzá egy kohénhoz. Nem így egy gér, ha együtt van egy izraelita nővel, és ő megözvegyül, akkor ő hozzá mehet egy kohénhoz. Értek a különbséget? Mindegyik esetben az apuka nem csak a lányát teszi halalává, hanem azt a nőt is, akivel együtt volt. De a gérnél ez nincs így. A gér és egy izraelita nő együtt házasok voltak, és utána megözvegyül a nő, akkor ő hozzá mehet egy kohénhoz. Azt mondja, a Talmud nem. Rabbi Judah szerint nem mehet hozzá. Rabbi Judah szerint ez az izraelita nő a gérrel való házasság után nem mehet hozzá egy kohénhoz. És ezért mondja azt, hogy a lánya sem mehet hozzá egy kohénhoz. Oké. Oké, akkor most, ami minket leginkább érdekel, ez a négy vélemény. Most egyenlően csak az első véleményről beszéltünk, most fogunk beszélni a többiről is. Tehát Rabbi Judah volt a legszigorúbb. Ő azt mondta, mivel egy gérnő nem mehet hozzá egy kohénhoz, egy gér férfi és egy izraelita nő közös gyereke, közös lánya, az ugyancsak nem mehet hozzá egy kohénhoz. Ez volt az első vélemény. A második vélemény, Rabbi Elazar ben Jákob véleménye, hogy csak egy gér férfi és egy gér nő közös gyereke nem mehet hozzá egy kohénhoz. De egy gér férfi és egy izraelita nő, vagy fordítva lánya, hozzá mehet egy kohénhoz. Oké? Okay? Most ezt a második véleményt fogjuk nézni. Lazar ben Jákob, mert gér. Tányira ben Simon ben Yochai, mert gér, ez pchusz, amiben sajnos, mi meghod, sérül a kuna. Oké. Mi volt a harmadik vélemény, még azt is gyorsan, hogy Rabbi Yossi azt mondta, hogy egy gér férfi és egy gér nő közös gyereke, az hozzá mehet egy kohénhoz. Az is hozzá mehet egy kohénhoz. Csak a gérnő maga nem mehet hozzá. Tehát akkor mit mond Rabbi Lazar ben Jákob, hogy csak a gérnő. Akkor is, hogyha az a gérnő kevesebb, mint 3 éves. Mi köze van ennek a 3 éveség? Eleve egy gérnő miért nem mehet hozzá egy kohénhoz? Mert abból indulunk ki, hogy a pogányoknál free for all. Semmilyen szemérmességi, semmilyen nemi korlát, semmilyen szabály nincsen. És egy kisgyerekkel, nagygyerekkel, minden van. És ezért, ha egy kislányról is van szó, feltetően ő már meg lett szentségtelenítve, még akkor is, hogyha a 3 évesnél Fiatalabb. Miért van ez a három éves sikor? Ez miért éppen három éves? A talmudi korban úgy tartották, nem tudom, hogy ezt a mai orvostudom is így gondolja, hogy a szüzesség, maga a szűz hártya az három éves korban fejlődik ki, fejeződik be kifejlődni. És ezért ez egy ilyen választóvonal. És ő mit mond? Mindegy, hogy mikor tért be ez a nő, a három évesnél fiatalabb is volt, sajnos feltételezhetjük, hogy ő már meg lett szentségtelenítve, és ezért egy kohénhoz nem mehet hozzá. Mit mond a Simon bar Jochai? Hogy nem, hogyha három évesnél fiatalabb volt, akkor ő hozzámehet. Magyarul a Simon bar Jochai azt mondja, hogy még egy betért nő is hozzámehet egy kohénhoz, azzal feltétellel, ha három évesnél fiatalabb volt, amikor betért. Stimmt? Sok minden emészteni való van mai napból. Más világ volt, gyerekek. Reméljük. Tányi Rabbi Simon bar Jochai megjöjj, ez pachuszom másra is, amely elhagy, hogy tanultuk egy rájtában, hogy azt mondta Rabbi Simon bar Jochai, hogy egy gyajresz, egy betért nő, aki kevesebb, mint három éves volt, amikor betért, az házasodhat kohénnal. És nem áll. Cholat tovban nosim a chayulachem. Valói pinchaszajaim moem. Honnan veszi ezt? És van a Tórában egy történet, amikor a zsidók midjanitákkal háborúztak. Egy kemény háború volt, és azt mondta a Tóra, mindenkit el kell pusztítani. De a lányokat, akik fiatalabbak, a lányokat, akik halad tovben asim, akik kislányok, és még nem ismertek férfit, őket megtarthatjátok magatoknak, ezt mondja a Tóra. Már lőj Pinchas hajai maem. Pinchas ott volt közöttük a harcolók között, és Pinchas egy kohén volt. Mit látunk ebből? A kislányok az még nem voltak megszentségtelen, tehát később lehettek feleségei, ahogy hiáknak. És innen veszi, hogy a három évesnél fiatalabb volt, akkor az még, ha három évesnél fiatalabban tért be, akkor az még házasodhat kohénnel. De a banan, a bölcsösszek nem, itt nem erről van szó, nem az, hogy tartsátok meg magatoknak feleségnek. La vonimus vachis. Szolgáknak, de nem feleségnek. De kula mikra echa darsó, al manno grusolai kahu, noik hula emne nasim, kim szulasz mi zere beisziszről. Mindenki, mind a négy vélemény egy mondatot magyarázott, és ennek a mondatnak a különféle magyarázata adta a különbséget abban, hogy hogyan értelmezik. Ez Jeheszkel prófétánál van, Ezekiel proféta 44-es fejezet. Mit mond a Jeheszkel? Azt mondja, Al manu grisha lai kuchala emne nasim. Özvegyet és elváltat ne vegyenek maguknak feleségeként, kim beszula iszmi zerábeisz iszről, hanem szüzeket Izrael házából. Izrael házának nemzetségéből. Rabbi Huda szavár ádi iszkol zerájéniszről. Hogyan magyarázták ezt? Rabbi Huda azt mondta, akkor veheti el csak a kohén, ha Izrael házának nemzetségéből van teljesen. Tehát, hogyha az apja gér, akkor az nem Izrael házának nemzetségéből van teljesen, akkor nem veheti el. Rabbi Lezem Jákő szavár, mi zerá finu mikca zerá? Rabbi Lezem Jákő mit mond? Ha Izrael házának nemzetségéből van, mondjuk csak részben abból van, már az is jó. Tehát, hogy az apuka izraelita, az apuka gérde, az anyuka izraelita, az már elég. Rabbi Yossi szavár, mi se nizru be Izrael. Rabbi Yossi pedig, aki a legmegengedőbb, azt mondja, aki Izrael nemzetségében nemzett. Magyarul, ha már a szülei Izraelben voltak, mert már betértek, akkor hiába mind a ketten gérek voltak, ő már Izraelben nemzett. Simon bar Jochai szóval mission is rúb szuleon be Iszrael. Simon bar Jochai pedig azt mondja, ha a szüzessége Izraelben nemzett, tehát az előtt tért be, hogy a szüzessége létrejön, három éves korra előtt, akkor már házasodhat. Amelyre Nachman Rave, Haikra, Reisha, Gadol, Bekönyv, Gadol, Széfa, Bekönyv, Egyőd, amelyre én, és ugye csak még egy részlet, ennek a mondatnak a kapcsán, amit egy Heszkel profitától idéztünk, annak az eleje a főpapról szól, és a vége meg a sima papról, mit mond? Özvegyet és elváltat ne vegyenek maguknak feleségként, hanem szüzet Izrael házából, akkor a mondat eleje az a főpapról szól, a mondat folytatása pedig úgy szól, vál monasher tiál monami kohen, és egy özvegy, aki özvegy lett kohanitától, azt vegyenek el, ami azt jelenti, hogy egy sima kohanita elvehet egy özvegyet, akkor ez meg egy sima kohanitáról szól. Magyarul a mondat eleje főpapról szól, a mondat vége meg egy sima kohanitáról, van ebben logika, azt mondja, én, kaszav krahachi. És így értette ezt? Amelle én, szív, szóval vannak más mondatok is, amik itt szerepelnek. Kicsit gyorsan akarok hallani, hogy gyorsan fogom mondani. Tehát az a dolog lényege, hogy van-e logika abban, hogy van egy, tanachi vagy tórai mondat, az első fele ennek az alanya egy valaki, a másik fele más valaki. Hol találunk még itt, hol találunk még ilyet? Mint itt, hogy a Heszkén a mondat első felében a főpapokról beszél, a másik felében meg a sima papokról. Most mondok neked egy pár ilyet. Szív, nérele kim terem nyírba, és most sejjhe béhalase. Sámuel haláláról? Nem vagyok benne biztos. Mindenesetre Sámuelről a következő mondatot mondja. És Isten gyertyája mielőtt kialudt volna a szentélyben, Sámuel feküdt Isten csarnokában. Lehetséges ez? Hogy ott feküdt Isten csarnokában? Nem lehet még ülni se szabad, csak a Dávid házabeli királynak. Ellenére kim termékben behéhalassam, és mondja sejjhe mikaim. Úgy kell érteni, mielőtt kialudt volna Isten gyertyája Isten csarnokában, Sámuel valahol másutt feküdt. Azt jelenti, hogy lehet, hogy az alany változik egy mondaton belül. Bál monás, hogy tia almon, mikajényi kachom is szöllaj. Oké, de mit jelent ennek a mondatnak a vége? A mondat vége azt mondja, és de özvegyet, aki kohéntól özvegy, azt elvehetnek? Ha valaki csak egy kohén, egy sima kohén házasodhat özvegyel? De igen. De, és van különbség a között, hogy az az özvegy, az egy kohénnak, egy korábbi kohénnak az özvegye, vagy egy izraelitának az özvegye? Nincs különbség. Akkor mit jelent az, hogy egy özvegy, aki egy kohéntól özvegy, azt vegyenek el? Ja, izraelitától özvegy, akkor nem vehetik el? Akik amár mi sárkoihányi mikor? Azt úgy kérdezni, egy kohén, egy özvegy, aki özvegy, azt a többi kohén elveheti. Így kell érteni a mondatot. Ám nem, ahi, mi kajni kachom, sárkoihányi kachom, nem tudom, mi nem ez szimle kohénai kachom, nem tudom, úgy értelmezi a mondatot, hogy az özvegy, akit a kohaniták elvehetnek, azt elvegyenek. Nem jövő a tájmény, de amár bász gér zahar, ki bász halal zahar, kastan észre bitajat nészem noszai, kastan ilyat a nészem bitaj, ilyat a nészem noszai. Ugye Rabbi Huda ugye ezt a saját véleményének az erősítésére mondja, mert ugye mit mondta, hogy egy betértnek a lányát nem lehet elvenni, ugyanúgy, ahogy egy halalnak a lányát nem lehet elvenni, ahogy ezt korábban tanultuk, mindenkinek, aki elveted a lányát, annak elveted az özvegyét, akinek nem lehet elvenni a lányát, nem lehet elvenni az özvegyét. Oké, mi volt az utolsó vélemény, Rabbi Jöjszé, mert Avki Jöjres, Gersen azt, aki Jöjresz, Rabbi Jöjszé azt mondta, hogy egy gér férfi és egy gér nő lányát is elveheti egy kohén. Ez a halacha. Oké? Halacha az az, hogy akárha mind a két szülő gér volt, a lányt el lehet venni. Amarav, mondom ismét, Ulla, Alach, Rabbi Jöjszé, de mi jön se harab vészem, még most nohágok, hogy hánim szilszú bátszom, és tudom, hogy ez ezer, kerebben ezerben Jákev, miután a szentély elpusztult, a kohaniták egy extra szentséget vettek magukra, és kerebben ezerben Jákev véleményét követték, tehát azt mondták, hogy csak akkor lehet elvenni, hogy az egyik szülő legalább született izraelita, és nem gér. Amarab nachman amelli hunna, Bali Malech Mairim Loik Rebbi Lezeben Jákev, Nasza én Maici Maici Mennek Rebbi Jaisi. És a Nachman ennek kapcsán mondta, valaki jön kérdezni, szabad elvennem egy kohanita jön kérdezni, szabad elvennem egy izraelita nő és egy gér férfi lányát? Akkor azt mondjuk neki, hogy nem. A szigorítás értelmében. De ha már elvette, akkor nem mondjuk neki, hogy váljanak el. Oké, kedves bártam, és következő misnához érkeztünk. Arról van szó, hogy mi van akkor, ha valaki a saját gyerekét próbálja lejáratni. Pedigré szempontból. Ha valaki azt mondja, hogy ja, kezdjük ott, hogy valaki a tanúvallomás saját magunkra nézve, egy büntetőügyben, az nem érvényes. Ugye? Ugyanúgy, ahogy egy rokonnak a tanúvallomása nem érvényes, ugye? Mert ő részrehajló, nem, hogy mondják, nem, mondják azt, hogy valaki nem részrehajló. Nem. Vagy mi elkezdődik valami? Oké. Egy rokon az észrehajló, ugye? Az ember saját magára nézve, pláne, hogy észre hajló. Az ember saját magának legközelebbi rokona. Tehát, okay. Tehát akkor az ember tanulvallomása magára nézve nem érvényes. Ha csak nem egy pénzbeli dologról van szó. Tehát azt mondja, hogy tartozom a Gábornak 100 000 forintot, azt elhisszük nekem. De hogyha ha valami ilyesmit mondok magamra nézve, ami büntető jogi következménye van, az nem. Mi van akkor, hogyha valaki olyasmit mond, amivel a saját gyerekének a pedigréjét rontja le? Ha Imre Bnize Mamzer, valaki azt mondja, hogy ez a gyerek, ez egy Mamzer gyerek. Azt mondja, a gyerekére. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez nem az ő gyereke. Ja, feleségem megcsalt, ez egy oldalági gyerek. Én nem mondom, ezt nem hiszük el neki. Már finus nejem moidim kol, áll a ubersőbő meo, mámzer hú, én nem mondom. Még ha a mama is egyetért, azt mondja, igen, igen, mind a ketten egyetértek, ez a gyerek, ez mámzer. Akkor sem. Mert ők nem tehetnek tanúvallomást a saját gyerekükre. De hogy lejudai, miért nem mondom, mert Buda szerint, ha mind a ketten egyetértenek, akkor elhisszük neki. Egy ideig tartom misna. Most a Talmud azt mondja, májva finus nejem. Mit jelent az, hogy ha mindketten egyetértenek, akkor se hiszük el neki? Miért gondolnám, hogy elhisszük? A lényeg az, hogy egy rokonra nem lehet mondani. Ugye? Akkor elég lenne mondani, az ember nem mondhatja a gyerekére, hogy ez egy mámzer, mindegy, hogy ő mondja, és a felesége is mondja. Miért kezd külön hangsúlyozni? Laj mi baj a kamár? Laj mi baj a jihú, de laj kim le jú, de laj kim le jú. Elá finu ihi, de kim la, laj mehemna. Azt mondja, a tam be akarja biztosítani mind a két oldal. Azt mondja, nem mondd azt, hogy csak az apukának nem hiszünk, mert ő soha nem tudhatja biztosan, hogy kitől van a gyerek. De az anyukának hiszünk, mert ő azért azt tudja, hogy kitől van a gyerek. Még az anyukának sem hiszünk. És nem mondd, hogy csak az anyukának nem hiszünk. Mi laj mi baj hege, de iszlej az akad a kásrusz, de laj mehem ne la finu uber nami, de lézlej az akad a kásrusz, de laj mehem ne. Sőt, nem csak abban az esetben nem hiszünk neki, hogy a gyerek már megszületett, abban az esetben sem, amikor a gyerek még csak egy magzat. Mi a különbség a között, hogy a gyerek megszületett, vagy a gyerek magzat? Van egy fogalom, amit úgy hívunk, hogy hazaka, státuszkó. Valaminek a státuszkója pozitív, azt átnyomni negatívba nehezebb, mint hogyha még nincsen pozitív státuszkója, ugye? Ha a gyerek megszületett pozitív státuszkóval, akkor azt nehezebb átnyomni negatívba. De a gyerek még csak magzat, akkor azt gondolta, hogy ó, még csak magzat, és már most azt mondják róla, hogy ez egy zabi gyerek, akkor inkább el lehet hinni, azt mondja, nem, akkor sem lehet elhinni. Rabbi Judah, hogy miért nem mondom? Rabbi Judah viszont azt mondta, hogy el lehet, ha a szülők mindketten mondják, akkor el lehet hinni, kérdezte Tánya. Yakir renolá héri, mi kán amár, Rabbi Judah, nem adom le, mert zeb nibekhöj, és én sem adom le, mert zeb nibekhöj, nem adom le, mert zebben grűsra, zebben haluca, én nem mondom. Úgy tűnik, hogy Rebbe nem arra mondja, hogyha mind a ketten mondják, hanem az apukának el lehet hinni. Miért? Van egy szöveg a Tórában a következő helyzetet írja le. Egy férfinek volt két felesége, Mózes 5. könyvében, 21-es verzet. Férfinek volt két felesége. Az egyiket szerette, a másikat nem. Az első szülött az attól született, akit nem szeretett. Akkor nem mondhatja azt, hogy nem ő az első szülött, a másik az első szülött. Nem lehet. Mert az elsőszülött gyerekét kell, hogy felismerje, hogy adja neki a dupla örökséget. Ugye az elsőszülöttnek jár a dupla örökség. Erre azt mondja, Rabbi Judah, ezt a két szót kivesszük a kontextusából, akkor úgy hangzik, hogy azt mondaná, ő az, aki fölismeri az elsőszülöttjét. Magyarul, ha ő nyilatkozik a gyerekéről, és azt mondja, ez az elsőszülöttem, azt elhisszük neki. És ahogy elhisszük neki az elsőszülött kapcsán a pedigréjét, ugyanígy elhisszük, azt mondja, ó, ez egy elvált nő gyereke, már az én gyerekem, ez egy haluca nő gyereke. Tehát bármit, amit mond a gyerekének, a pedigréjére azt elhisszük neki, ezt mondja Rabbi Judah. Hamimaimrim, én nem van a bölcsök szerint, viszont nem hisszük el neki. Amadem náhom, mert Yitzchak l'Rabbi, Bishlem, Rabbi Judah, Heinrich szép Jákér, erre a bonon Jákér l'Amili, becarich ekeira. Azt mondja, Rav Nachman Yitzchak, oké, azt értem, hogy Judah szerint miért mondja azt, hogy az elsőszülött gyerekét ismerje föl, mit jelent, hogy ismerje föl, hogy másokkal megismerteti, tehát, hogy amit mond a gyerekéről, mint pedigre azt elhisszük, de bölcsek szerintek ezt nem fogadják el, mit jelent ez, hogy az elsőszülött gyerekét ismerje föl? Azt mondja, ismerje föl, az azt jelenti, hogy ha jön mondjuk valaki, mi dinesz a jám, a tengeren túlról, egy egész családdal, és azt mondja, ez az én elsőszülöttem, akkor azt elhisszük neki. Mert ott nincsen semmilyen ismertető jel, ő az egyetlen ismertető jel, akkor azt elhisszük neki. Le máj ilkhasza. Hogy jön ez ide? Vagy, hol van ennek jelentősége? Lassz és hogy annak kell, hogy adja a dupla örökséget. Sita, lamalik rá, migu de ibai miszvelej. Mert tanna, noja hívlej. Szerintem ez logikailag is érthető. Kicsit esetleg felgyorsultam, hogy most gyors összefoglalás. Mi a vita Rabbi Júda és a bölcsek között? Hogyha valaki jön és azt mondja, ez a gyerekem az elsőszülött, vagy ez a gyerekem ez egy félrelépésből született, vagy ez a gyerekem, vagy nem tudom, ilyen vagy olyan nem teljesen kóser viszonyból született, akkor azt elhisszük neki, vagy sem? De a bölcsek szerint nem hisszük el. Nem, ő nem nyilatkozzon. Még a család gyereke, akkor sem hisszük el neki. A Júda azt mondja, elhisszük. Miért hisszük el? Mert a Tórában van egy fél mondat, ami olyan furcsa, akkor azt mondja, az első szült fiát ismerje el. És ismerje el, az azt jelenti, hogy megismerteti másokkal. Ő meghatározhatja, hogy ő az első szült fiú. Oké. A bölcsök szerint mit jelent ez, hogy az első szült fiát ismerje el? Az annyit jelent, mondják a bölcsek, hogyha jött egy család, nem tudjuk, hogy ki kicsoda, és azt mondja a szülő, hogy ez az én első szülöttem, akkor azt elhisszük neki. De nem az, hogy a pedigréről mondhat rosszat, hogy az nem tudom én, egy mamzer, vagy egy zabi gyerek, vagy nem tudom mi. Oké. Tehát akkor, hogyha jött egy család, és külföldről, és azt mondják, hogy ez az első szülött, akkor azt elhisszük neki. Hol van ennek halachikus jelentősége? Az öröklésnél. Hogy a dupla vagyon neki megy. Na, de hát ez nem kell mondat. Itt van egy migu. Mi az a migu? A migu az az, amikor nem tudom, hogy valaki hazudik-e vagy sem, és azt mondom, hogy nem hiszem, hogy hazudik, mert ha a hazugságnak valamilyen célja van, akkor ezt hazugság nélkül is megoldhatta volna. Például itt. Ha neki az lenne a célja, hogy ennek a gyereknek adjon dupla örökséget, és ezért hazudna, azt hazugság nélkül is megoldhatná. Mondhatná az igazat, hogy nem a Pistika az első született, hanem a Jancsika. És mégis a Pistikének ajándékba ő már most odaadná a dupla örökséget. Az örökség, dupla örökség az, ami az első születnek jár, az akkor van, hogy az apukának nincs végrendelete, és végrendelet nélkül kell szétosztani vagyon. De az apuka úgy rendelkezik, hogy a legkisebb fiának adják 9/10 a vagyonának, azt el kell fogadni. Tehát neki nem lenne szüksége arra, hogy hazudjon ahhoz, hogy a dupla örökséget odaadja ennek a gyereknek. Akkor mivel van egy migu? Mivel nem kéne, hogy hazudjon? Akkor, hogyha ezt mondja, azt elhisszük nekik, mert semmi értelme nem van a hazugságnak. Azt mondta, hogy a haszimcsin aflulá hármikén. Ne. Ő most mit tudna odaadni neki? Azt, amilyen már megvan? De mi van akkor, hogyha azért hazudik, mert arra számít, hogy később fog majd valamit kapni? Mondjuk, az apának van most egy vagyona, de majd az ő apja él, tehát az ő apjának az öröksége még nem szállt rá. És most azért mondja, hogy a Pistika az elsőszülött, mert azt akarja bebiztosítani, hogy ha később ő kap a vagyonból valamit, később, hogyha kap olyan vagyont, ami most még nincs nála, az is, abból is a dupla, az menjen a Pistikének. Van egy olyan szabály, hogy én adom Mákna Davarsa Lajba Lajla. Ezzel fogjuk már befejezni. Itt van ez a tor, és ez az enyém. Én úgy rendelkezek erről a tor, ahogy akarom. Azt mondom, odaadom a Pistinek, ez a Pisti. Tegyük föl, hogy ez a tor, ez még a Péteré. De Péter megígérte nekem, hogy egyszer majd oda fogja nekem ajándékba adni. Én mondhatom-e azt, hogy amikor majd én megkapom ajándékba, én ezt odaadom a Pistinek. Mondhatom. A kérdés az, hogy ez visszavonhatatlanul érvényese. Ha én ajándékot adok a Pistinek valamiből, ami most az enyém, az visszavonhatatlanul érvényes. Nem lehet visszalépni. Bocs, nem gondoltam komolyan, mégsem. Add vissza. Olyan nincs. Nem lehet egy ajándékot visszakérni. Ugyanúgy nem lehet egy adásvételből visszalépni, ugye? Ha én még nem szereztem meg a tollat, még nem az enyém, vagy még tovább megyünk. Nem csak, hogy nem szereztem meg, még nincs is toll. A Péter most felállított egy tollgyárat, és azt mondja, hogy Stromo, itt lesz nagyon sok toll, ebből fogok neked majd adni. Akkor én odaadhatom-e előre ajándékba a Pistenek azt a tollat, ami még nem jött létre? Erre mondjuk azt, én adom Mákne Davasolai Balajla. Egy ember nem rendelkezhet valami fölött, ami még nincs a világon, ami még fizikailag nem létezik. Most itt mi a helyzet? Jön egy család. Azt mondja a papa, Pistika az elsőszülött. És mi úgy elgondolkodunk, ezt miért mondaná? Ha hazudna, akkor miért ma hazudna? Azért, hogy duplán kapjon Pistika a vagyomból. De hát ez nem kell hazudni. Hát neki most is odaadhatná neki. Na de mit adhat neki most oda? Az, ami most már van. Ami most még nincs, azt nem tudja most odaadni neki. És ezért mégis lenne értelme, hogy ő hazudja. Miért? Mert a jövőbeni dolgokat akarja ezzel neki bebiztosítani. Na jó, de én davar... na igen. Világos? És ezért lenne értelme a hazugság. Azt mondja, és ezért mondja a Talmud, hogy mégis elhisszük neki. Ezért kell ezt hangsúlyozni, hogy elhisszük neki, ezt a tórából kell levezetni, a jakir szóból, mert logikailag nem tudtam volna levezetni. Ule rabbi meir, de amár adom máknadavasom a lajlom jakir lamali, na flújksége is ez. Azt mondja, oké, okay, de van egy vélemény, rabbi meir vélemény, aki szerint az ember igenis rendelkezhet olyan dolog fölött, amit még nem szerzett meg, vagy ami még nem jött a világra, akkor ő nem kéne, hogy hazudjon ahhoz, hogy a Pistikének bebiztosítsa a kétszeres vagyon. És akkor nincs szükség a jakir szóra, az ismertesse föl szóra, amiből következtetem, hogy elhisszük neki. Mert ezt logikai úton is tudnám, hogy elhisszük neki. Mit fog erre mondani? Azt mondja, és a napfolyamik súga is ez, arra van szó, hogy olyan vagyont, de miért is azt mondja, hogy ha valaki haldoklik, és akkor rászáll valamilyen vagyon, a haldoklás közben ő már nem adhat, nem rendelkezhet másképp az örökségről, mint ami alapból lenne. És ezt akarja ő bebiztosítani, hogy Pistikének abból is dupla legyen, amit akkor szerezne ő meg, mondjuk akkor örökölne ő meg, amikor már éppen haldoklik. Vissza kell ezt még nézni, nem? Én követhető volt? Jó. Kedves barátaim, holnap reggel folytatás következik. Mindenkinek további szép napot kívánok, a legjobbakat. Viszontlátásra, viszonthallásra.